mára kijelölt ige, az a Máté evangéliuma 9. részében található a 35-től 38. verset olvasom. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind. Tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. A mögöttünk lévő csütörtökön emlékeztünk vissza Jézus mennybe menetelére. Az előttünk lévő vasárnap pedig a pünkösd ünnepe. És az egyházi liturgiai rend szerint a kettő közötti vasárnap, az exaudi vasárnapja, ami a gyülekezetnek az Istenhez való kiáltásáról beszél. Ugye volt a Rogáte vasárnapja, amikor az egyéni imádságról volt szó, és most pedig ezen a vasárnapon, nem véletlenül egyébként, hogy ezennek a vasárnapnak a zsoltára, hogy hadd meg Uram hívó hangodat, a gyülekezetnek a Isten felé való kiáltása áll a gondolkodásunknak a középpontjában. Ehhez igazodott a textus választás is, hiszen itt Jézus arról beszél, itt nem az egyesnek, hanem a tanítványoknak, hogy miután járta a városokat, a falvakat, hirdette az evangéliumot, és sokakat meggyógyított, hogy, és ezt mondja a tanítványainak, hogy kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az ő aratásába. Bennem az a kérdés vetődött fel, hogy eleget teszünk-e Jézus kérésének, ha pusztán elimádkozzuk ezt, hogy Uram, küldj munkásokat a te aratásodba. Amen. Nem egy olyan halandzsa nyelve, amit a gyerekek szoktak használni, ha csak pusztán ezt imádkozzuk, aminek van valami tartalma, de ők maguk igazán se értik, és a mások számára sem érthető, hogy mit kérnek. Mire gondolhatott Jézus, amikor ezt mondta a tanítványainak? És azt látom, hogy ehhez a kérdéshez közelebb juthatunk, hogyha megvizsgáljuk a Máté evangéliuma egész 9. fejezetét, nem fogom az egészet felolvasni, csak úgy bizonyos hangsúlyokat emelek ki, mert hogy ez a mondat a 35. versben a Máté evangéliuma 9. részében, hogy Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanította a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, lényegileg összefoglalója az egész 9. fejezetnek, és mindannak, ami a 9. fejezetben történik. Milyen juhokkal találkozott Jézus? Ugye a juhpásztor kép az, az alapvetően az Ószövetségnek és az Újszövetségnek is egy az Isten gyülekezet képpel azonos. Hogyan pásztorolta őket? Milyen mintát látunk ebben, és milyen imádságokat munkál ez bennünk? Lényegileg ezekre kerestem a választ, és ezekre keressük együtt a választ, amikor így a Máté evangélium a 9. részének a különböző történéseit vesszük végig. A legelső történet, egyébként mindegyik, nagyon érdekes, mindegyik történetet, ami a Máté evangélium 9. részében szerepel, valahol máshol részletesebben kifejti más-más evangélium. Mindegyik történetnek, mintha csak a lényege, vagy a központi mondani valója lenne itt ebben a fejezetben leírva. Az első történet a butaütött ember története, ami arról szól, hogy egy butaütött embert visznek Jézushoz, a másik Máté evangélium részletesebben kifejti, hogy megmondják a feje fölött a tetőt, lebocsátják. Jézus azoknak hitéért meggyógyítta, de először azt a mondatot mondja neki ki, hogy megbocsátattak néked a te bűneid. A vallási vezetők fölháborodnak, mert az ő hitük és látásuk szerint csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Jézusnak ez a mondata Isten káromlás. És akkor Jézus azt mondja nekik, hogy megtudjátok egyébként, hogy van hatalmam bűnöket megbocsátani, mondom néked, kelj fel, vedd a nyoszajádat és menj. Ez egy gyógyítási történet. Mit is látunk itt? Egyfelől látunk egy embert, aki béna, gutaütött, maga tehetetlen. Egy embert, akinek vannak barátai. Engem mindig megindít ebben a történetben, hogy négy ember szövetkezik arra, hogy ilyen minden áron, Jézus fölött a tetőt megbontva, oda vigyék Jézushoz ezt az embert, hiszen nagy sokaság veszi körül Jézust, és ezért választják ezt a megoldást. Ezt így is lehetne fogalmazni, hogy ennek az embernek működik a szociális kapcsolati hálója. Akkor is, ha béna. Ez egy nagyon jól működő szociális hálóról beszél. Látunk egy embert, akinek van valami a múltjában, ami lebénítja a jelenében. Ma adhatunk ennek a történetnek és ennek a gyógyításnak egy olyan értelmezést is, hogy itt egy pszichés probléma szomatizálódik. Hiszen amikor Jézus azt mondja neki, hogy megbocsátottak a te bűneid, akkor valahol visszanyúl ennek az embernek a múltjába, nem tudjuk, hogy mi ez, nem tudjuk, hogy mi is volt ez a probléma, de nagyon úgy tűnik, hogy egy lelki tünet testivé vált, hiszen nyilván nem csak én olvasom, hogy egyre többet cikkeznek arról, hogy a testünk milyen elképesztő módon kifejezi a lelki problémáinkat, a lelki történéseinket is. Egy ember, akinek feloldó szóra van szüksége. Ez lehet akár a bocsánat szava, de lehet akár az értelmezés szava is, ami tisztázza, hogy mi történt ott a múltban. Másfelől látunk embereket, akik nem szeretik az alternatív megoldásokat. Mi ez, hogy itt lebontják a háztetőt, és akkor, na jó, még meggyógyítja, de hogy még bocsánatot hirdet nekik. Skandalum, botrány. Látunk embereket, akiknek fontosabbak az elvek, mint egy embernek a gyógyulása. Rakjuk el, és majd a végén megkérdezzük magunktól, hogyha komolyan vesszük Jézus felszólítását, akkor milyen imádsággal ott fogalmaz meg bennünk ez a történet. A következő, ahogy folytatódnak az események, Máté elhívása, ezt is más helyről jobban ismerjük. Van egy vámszedő, olyan emberek, akik jól élnek abból, hogy másoktól adót szednek. Senki nem gondolná, hogy ezekben az emberekben van spirituális érdeklődés. Senki nem gondolná. Egyedül Jézus látja meg Mátéban azt a vágyat, hogy ez az ember kész az Isten országáért, az ő hívására mindent otthagyni. Valóban mondja is Máténak, hogy kövess engem, és Máté otthagyva mondanánk csapott papot, de legalábbis a vámszedő asztalt, követi Jézust, előtte összehívja a barátait, és egy nagy ünnepséget szerez. Mit is látunk itt? Látunk egy embert, aki rossz helyen ül. Valamikor az életében rosszul helyezkedett, valamikor rossz döntések sorát hozta meg. Látunk egy embert, akinek a szívében olyan vágyak is vannak, amiket nem is sejtenénk így külső, felületes emberi ránézésre, a vágy az Isten országa után. Egy ember, aki Istentől megszólítható. Hány emberről gondolnánk azt, hogy na mindenki, de ez nem. Mátéről is valami ilyesmit gondolnak, és mégis ez az ember Istentől megszólítható. Másrészt látunk embereket, akiknek a szentségről merev elképzelésük van, és ebben Máté, meg a Máténál lévő vendégeskedés nem fér bele. Egyszer hallottam egy nagyon jó előadást arról, hogy mi keresztények, például a prédikációk közben, körülbelül 80 évvel ezelőtti nyelvet használunk. Én csak reménykedem, hogy mondjuk én 40 évvel ezelőtti nyelvet használok. De érzem, különösen, amikor fiatalokat akarok megszólítani, hogy az én nyelvem tényleg a korosztályomnak megfelelően, hát nem a mai fiatalok nyelvét, de nem csak a szlenget, a mai fiatalok szleng nyelvét. Értem a fogalmazást, a gondolati készletet, az általam használt képeket. De azt mondják, hogy általában a keresztény prédikációk 80 évvel ezelőtti szókészlettel dolgoznak. Jaj, nekünk egyébként, ez egy óriási kommunikációs gát abban, hogy elérjünk embereket. De mélyen meg vagyok győződve, hogy körülbelül 100 évvel ezelőtti szentség elképzelése van ma a kereszténység egészének, egy ilyen polgári, jól szituált, fehér, középosztálybeli ember életfelfogását tekintjük szentségnek. Mindig valahol az Isten szentsége egyrészt örök, de másrészt az, ahogy ez megjelenik egy-egy adott korban, az mindig kultúrákon, hát egyrészt kulturálisan is meghatározott, de valahol mindig egy kicsit túllépi azt, amit a keresztény gyülekezet megjeleníteni képes. Látunk itt embereket, akiknek a szentségről merev elképzelésük van, és ebbe nem fér bele Jézus magatartása. Nemrégiben beszéltem erről az új ruha, óruha, új posztó, újból régi tömlő történetről. Ez kerül elő itt a harmadik blogban. Most ezt nem mondom el újra, mert egyszer már ezt végig beszéltük. Mit látunk itt? Egyrészről embereket, akik nem feltétlenül gáncsoskodnak. Teljesen érthető, hogy megkérdezik, hogy mi János és az ő tanítványai böjtölnek. Jézus és az ő tanítványai miért nem böjtölnek? A farizeusok is böjtölnek. Minden komolyan vehető ember, mert lehet Jánossal vitatkozni, de azért a farizeusok és írástudók is kimentek hozzá a Jordánhoz, sokszor megkeresztelkedni is, hanem jogos, nem gáncsoskodnak feltétlenül. Jogos és aktuális kérdéseket tesznek fel. Ugyanakkor ugyanezek az emberek azok, akik nem is ismerik fel Jézusban az isteni küldöttet, az új korszak hajnalát. Ezt a kis hát szép görög kifejezést használjam, hogy koruknak kairoszát, a rendelt idejét. Ugye a görög nyelv kétfajta időfogalmat használ, a kronosz, a kronológiai idő, a folyó telő idő, és a kairosz, az a sűrített pillanat, amikor valami olyasmi történik, ami csak akkor, csak ott, csak abban a pillanatban történhet, és egy gondviselés elemet mindig magán hordoz. Ezek az emberek, akiknek a kérdésfeltevésük jogos, mégis vakok arra, hogy koruk kairoszát, a Jézusban megjelenő Isten országát fölismerjék. Azaz, nem tudják, hogy lelkileg, szellemileg minek van most itt az ideje. Ó, bárcsak tudnánk, hogy lelkileg, szellemileg minek van itt az ideje. Másfelől látjuk Jézust, aki tanítást ad, magyaráz. Nagyon érdekes, hogy mindig úgy, hogy példázatokat mond. A tanítványok meg is kérdezik, hogy hát miért beszélsz példázatokban, miért nem nyíltál? És Jézus azt mondja, hogy aki akarja hallani, hallja. Van ebben valami fölháborító? Mint ha Jézus azt mondaná, hogy nem adok meg rágott eledelt. Nem adok olyan eledelt, amit szellemi erőfeszítés nélkül kiki magáévá tehet. Jézus nem demagóg. Azt akarja, hogy miközben kérdezzük, és keressük a kérdéseinkre a választ, mi magunk is növekedjünk ezáltal a kérdezés által. Mint ha azt mondaná Jézus, hogy aki kérdez, és érett a válaszra, az meg fogja találni a választ. A negyedik, megint egy nagyon ismert történet, a Jairus lánya és a vérfolyásos asszony története, így egybe mosva itt a egyben rakva itt a Máté evangéliumába, és sűrítve. Ugye ismerjük a történetet, a zsinagóga fő megy Jézushoz, és azt mondja, hogy a lányom, másolóan tudjuk, hogy a 12 éves lánya, halálosan beteg, gyere, gyógyítsd meg. És miközben Jézus megy e felé a ház felé, egy 12 év óta vérfolyásos asszony, remegve megérinti Jézus, azt mondja, hogy ha a köntöse szegélyét megérintem, a köntöse szegélye az a cicis, a zsidó férfiak ruhája szegélyén lévő és az Istennel való kapcsolatukra utaló bojt tulajdonképpen, amire Jézus azt mondja, vagy ez az asszony azt mondja, hogy ha csak azt érintem, már meggyógyulok. Jézus megtapasztalja, hogy erő származik belőle, az asszony pedig átéli, hogy meggyógyul. Más evangéliumok leírnak itt egy pár beszédet, itt a Máté evangélium ezt mellőzi, de azt tudjuk, hogy ezután a párbeszéd után Jézus tovább megy, és érinti Jairus lányát, és Jairus lánya feltámad, akit egyébként ekkor már a sirató asszonyok siratnak, tehát éppen úgy kihűlő félbe van, érinti Jairus lányát, és a kislány meggyógyul. Mit látunk itt? Látunk egy kétségbeesett apát, és látunk egy kétségbeesett asszonyt. Az egyik a kislányáért aggódik, a másik tulajdonképpen haldoklik, és reménytelen állapotban van. Ott feszül ebben a történetben az a kérdés, hogy kinek van itt prioritása? Kinek van itt elsőbsége? Van-e joga az asszonynak föltartani Jézust, amikor az megy ennek a 12 éves lánynak a meggyógyításához? Mit látunk itt? Hogy mind a két esetben a kapcsolódás segített. Olyan tulajdonképpen nagyon-nagyon végig gondolandó kérdés az, hogy az asszony érinti Jézust, és meggyógyul. Jézus érinti Jairus lányát, és az feltámad. Miről is beszél ez a történet? A kapcsolódás erejéről, az érintés elejéről, mert mindjárt tudjuk, ugye, hogy nem az, hogy megérintem a másikat, hanem talán így lehetne mondani, hogy amikor az egyik emberi lélek érinti, hát egyrészt Jézusban az Istent, de másrészt érinti a másik embert. A kapcsolódás erejéről beszél itt. Nekem egyre fontosabb egyébként az, hogy tudok-e kapcsolódni másokhoz, és mások tudnak-e kapcsolódni hozzám. Individuális korunkban elfelejtettük, vagy elhanyagoltuk ennek a képességünknek a kialakítását, hogy nem az a kérdés, hogy igazam van, vagy nincs igazam egy vitában. Hogy én látom jól, vagy a másik látja. Valószínűleg mind a ketten félig látunk, vagy mind a ketten vakok vagyunk. Tudunk-e kapcsolódni? Tudjuk-e érteni egymást? Nem csak a szavak szintjén, hanem az érzések és a szükségletek szintjén. Jézus érinthető volt, és tudott érinteni másokat. És az utolsó blokk a Máté evangéliumában, az, hogy ezt talán fel is olvasom, hogy amikor Jézus továbbment, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta, könyörülj rajtunk, Dávid fia. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Azt felelték, igen, uram. Ekkor megérintette a szemüket, és azt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Amikor ezek elmentek, odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőlük az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta. Sosem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok viszont azt mondták, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Mit látunk itt? Hát látunk két vakot, meg egy némát. Látunk két vakot, akit tudott kiáltani. És látunk egy megszállott némát, aki nem tudott kiáltani, de az állapota kiáltott helyette. És Jézusnak mindkét csoport számára volt megoldása. Használta a vakok kiáltását, azaz nekik meg kellett tenni magukért azt, amit csak ők tudtak megtenni magukért, de nem volt számára akadály a néma ember eszköztelensége. Másrészt látjuk, hogy ugyanúgy az adott kor vallási vezetőjének az érzéketlenségébe és érthetetlenségébe ütközött, megint fontosabb az elv, mint az ember. Azt hiszem mindenkor vallási gondolkodásának örök problémája ez, és én miközben békésen elprédikálgatok itt erről, számtalanszor beleütközöm abba, hogy nekem is hányszor fontosabb ez. A keresztény elveim, mint a velem kapcsolatot kereső, vagy épp a velem szemben álló, velem vitatkozó ember. Az alapkérdésünk, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akkor milyen imádságokat tudunk megfogalmazni ennek kapcsán. Bennem így állt össze ennek a történeteknek a tanulságaként, hogy imádkozzunk azért, hogy a múlt terheit hordozó emberek kaphassanak feloldódó szót. És ez lehet egy igehirdetésben, evangelizációban, vagy egyéni csendességben elhangzó mondat, hogy megbocsátottak a te bűneid, de lehet egy baráti beszélgetésben elhangzó, tisztázó mondat, bocsánatkérés, Uram, bocsán, lehet egy lelkigondozói, vagy terápiás munka során elhangzó értelmezés. Hát imádkozhatunk azért, hogy legyenek, hogy azok az emberek, akik a múlt terheit hordozzák, kaphassanak feloldozó szót. Imádkozzunk azért, hogy legyenek lelki vezetők, de tántán mi is legyünk olyan lelki emberek, akiknek fontosabb az emberek, mint az elv. Nem baj, hogy vannak elveink, legyenek is, de az elvek akkor jók, ha túl tudunk rajtuk lépni. Az emberért, a mellettünk lévő emberért. Imádkozzunk azért, hogy tudjuk megújítani a szentségről való vallott elképzeléseinket. Rettenetes lenne a kereszténység szentség nélkül, és a szentségről való beszéd nélkül, de égetlen szükség van arra, hogy újra gondoljuk, hogy mit is jelent korunkban a szent élet. Imádkozzunk azért is, hogy felismerjük korunk kairoszát. Hadd aktualizáljak. Az európai választások meglátásom szerint nagyon mélyen felszínre hozták az európai gondolkodás válságát, ugye a szélsőséges elemek megerősödésével. Nagyon sokat jelentett nekem az, én nem voltam ott, és még nem is, bár belehallgattam, még nem hallgattam végig Habermasnak, ugye a mai európai filozófiai gondolkodás nagy doenjének, aki egyébként szociológusnak vallja magát, az ember nem érti, hogy miért, de lelke rajta, a budapesti előadását, aki a maga cizellált filozófiai gondolkodásával ugyan, de azt mondja, hogy az európai gondolkodásnak egy mentalitásbeli megújulásra van szüksége. És itt belül hívőként és nem hívő emberként és azt tudjuk mondani, hogy amen, igen, úgy van. Csendben mondom, nagyon érdekes, hogy ez nem egy vallási vezetőtől hangzik el, és nem egy euszkeptikus embertől hangzik el, hanem egy olyan embertől, aki az európai eszme egyik nagy képviselője. Csendben jegyzem meg egyébként, amit most tudtam meg, hogy Habermas nagyapja református lelkész volt. Hozott ez az ember azért nyilván gondolatiságában nagyon sok mindent ebből a családi háttérből is. Imádkozzunk azért, hogy felismerjük korunk kairoszát, közösségünk kairoszát, és az egyéni életünknek a kairoszát is. Imádkozzunk azért, hogy felismerjük a prioritásokat. És tehát, hogy mi az, aminek elsőbsége van? A vérfolyásos asszonynak, vagy a Jairus lányának? Vagy mindkettőnek? És egy imádságos életben mindkét ügy egyszerre elrendeződik. Imádkozzunk azért, hogy tudjunk kapcsolódni másokhoz, és hozzánk is lehessen kapcsolódni. Amit nagyon biblikusan így lehetne megfogalmazni, hogy boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Imádkozzunk azért, hogy ne tegyük meg mások helyett, amit ők is meg tudnak tenni magukért. Én azt gondolom, hogy a szociális gondoskodás egyik örök nagy kísértése ez. Hogy látom a problémát, és a magam eszközeivel könnyebb azt megoldani, anélkül, hogy aktivizálnánk a másik ember tényleges képességeit és lehetőségeit. De imádkozzunk azért is, hogy legyen eszközünk a ténylegesen eszköztelen emberek megsegítésére. Jézus azt mondja, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Mi a mi imádságunk ezzel kapcsolatban? Mi az, ami nem csak ennek a mondatnak az elismétlése, hanem valóban a korunk kihívásainak, a korunk állapotának megfelelő, ehhez kapcsolódó kérés? Álljunk fel és imádkozzunk! Édesatyánk, most nem pusztán, mint egyének szeretnénk hozzád imádkozni, hanem együtt, mint a te néped tagjai. Mindezekért a kérdésekért. Te mondtad azt, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Hogy legyenek munkások. És hogy ezt kérjük. Uram, kérjünk embereket tőled. Kérünk munkásokat, akiknek fontosabb az emberek, mint az elvek. Akik el tudják mondani a feloldó szót a másiknak, mert értik a másik problémáját. Kérünk embereket, akik túllátnak a külsőn, és a rossz döntéseket hozó emberben is meg tudják látni az Isten kereső embert. Imádkozunk azért, hogy meg tudjuk találni a prioritásokat. Hogy olyan emberek legyünk, akik érinthetők, és akik a te érintésedet tudják közvetíteni ebbe a világba. Imádkozunk azért, hogy úgy tudjunk segíteni, hogy az ne kiskorosítson, hanem felemeljen. És imádkozunk azért, hogy legyenek eszközeink az eszköztelenek számára. És Uram, amikor azt kérjük, hogy küldj munkásokat a te aratásodba, akkor tudod, hogy annak a veszélyével fogjuk kérni, hogy talán nekünk is azt mondod majd, hogy menjetek el. Áldj meg bennünket, hogy egyé tudjunk válni a kéréseiddel. Áldj meg bennünket, kérünk, ezzel az indulattal, és ezzel az imádsággal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük el a